Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Szabó Gergő. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Mai műsorunk első felében szó lesz a brit trónörökösről és az Al-Qaidáról is. A lengyel külügyminiszter azt kérte diplomatáitól, hogy védjék meg a magyar partnert az igazságtalan támadásoktól. Radoslav Sikorski erről hétfőn beszélt Varsóban. A lengyel nagykövetek rendes éves értekezletén elhangzottakról Törő Csabát, a Magyar Külügyi Intézet tudományos főmunkatársát, Király István Dániel kérdezte.
Lengyel diplomáciai feladatai között hangsúlyosabban kell, hogy megjelenjen az, hogy a V4 szempontokat, tehát amit együtt fontosnak találnak, közösen képviselnek, amiben megállapodnak, hogy azt a lengyel diplomácia is erősítse, hangoztassa. Nyilván ennek az a célja, hogy az kiderüljön, hogy ez nem csak mondjuk egy lengyel álláspont, hanem mondjuk négy ország álláspontját fogja közölni a lengyel diplomácia. Most itt a V4 szempontok megjelenítése mellett jelent meg az is, hogy mellesleg ugye a V4 résztvevő államok közötti együttműködés részeként nagyobb szolidaritást, figyelmet kell egymásnak szentelni, és jelenjen meg ott is, hogy például Magyarországgal szemben is azok a fajta kritikák, amelyek igazságtalannak vagy túlzottnak tekinthetők, hogy milyen esetben kell megvédeni a magyar álláspontot vagy a magyar szempontot, az természetesen majd a lengyel külügyminisztérium további útmutatásától fog függni, és ugye majd azt akkor képviselik a lengyel diplomaták is. Ugye ez egyfajta általános bátorítás és iránymutatás, hogy határozottabban merjenek érvelni, ne csak a lengyel értékek vagy lengyel szempontok mellett, hanem ugye olyan ügyekben, ahol Magyarországot is támadás ér, de a lengyelek szerint is mondjuk az megalapozatlan vagy túlzó.
Bevett szokás ez az Európai Unióban, hogy mondjuk Nagy-Britannia és Németország így fogjon össze, vagy akár a dél-európai térség országai?
Nyilván előfordulhat, hogyha úgy érzi valamelyik tagállam, hogy valamelyik uniós állam ellen irányuló külső kritika, vagy támadás, vagy értetlen hozzáállás, az ő számára is kényes vagy hátrányos, mert mondjuk olyan politikát, vagy olyan kérdéseket támadnak mások, amelyek az adott ország számára is fontos, ő is valami hasonlót akar követni. Nyilván akkor szokott előfordulni leginkább, de nem része a mindennapi rutinnak feltétlenül. Eseti megoldás lehet, hogy tagállamok úgy érzik, hogy mások szempontjait is védelmébe kell venni, ha ez számukra is fontos.
Értelmezhető akkor ez tulajdonképpen a V4-ek megerősítéseként tett lépésként? Ugye Hende Csaba a soros elnökség átvételekor azt mondta, hogy a visegrádi négyek összefogva jobban tudják képviselni érdekeiket.
Nem véletlen, hogy először a visegrádi négyek közös szempontjainak a hangsúlyozását várja el a lengyel diplomácia felé a külügyminiszter. Ennek részeként jelenik meg az is, hogy persze, akkor ugye a magyar szempontok is úgy fontosak lehetnek a lengyeleknek, hogy adott esetben a magyar álláspontot tisztázzák, mert az a lengyelek számára is fontos, hogy mások is értsék, hogy mi zajlik Közép-Európában, és éppen Magyarországon is, de a összességében az egésznek a kerete, ahol ezt megemlíti, hogy a lengyel külügyminiszter valóban az egyre tudatosabb, és egyre következetesebben képviselt V4-es együttműködés egyik újabb megerősítését és elismerését jelenti.
Törő Csabát, a Magyar Külügyi Intézet tudományos főmunkatársát hallották. Fia született Vilmos hercegnek, a brit trón várományosának, és feleségének, Katalin hercegnőnek. A legifjabb királyi gyermek a harmadik helyre került a brit trónutódlási sorban, nagyapja és édesapja után. Németh Zoltán összeállítása.
A brit királyi család történései nem csak a Szigetországban, de a kontinensen, valamint a világ több pontján is a vezető hírek között szerepelnek. Legutóbb II. Erzsébet uralkodásának 60. évfordulója, előtte pedig Vilmos cambridge-i herceg és Kate Middleton 2011. április 29-ei Westminsteri apátsági templomi esküvője hozta lázba az alattvalókat.
Take thee, William Arthur Philip Louis.
Vilmos herceg és Kate Middleton először 2001-ben találkoztak a skóciai St. Andrews Egyetemen, ahol mindketten művészet történetet hallgattak. Kapcsolatuk 2004-ben vált hivatalossá, de 2007-ben rövid időre szakítottak. Vilmos herceg 2010. október 20-án egy kenyai nyaralás során kérte meg két kezét. Az eljegyzést hivatalosan 2010. novemberében jelentették be. Vilmos herceg édesanyja Diana Velszi hercegné kék zafírral és gyémántokkal díszített gyűrűjét adta Kétnek. Katalin hercegné terhességét tavaly december 3-án jelentették be. Egészen a szülés pillanatáig nem árulták el, hogy fiú vagy leány lehet-e az új trónörökös. Az új szabályok szerint ugyanis az első szülött, a nagypapa Károly, és az édesapa Vilmos után a harmadik helyre került a trónutódlási sorban, így Vilmos testvére, Harry herceg minden bizonnyal búcsút mondhat annak, hogy a Buckingham palota ura lehessen. Katalin szülését Marcus Satchel professzor és Ellen Fersing, II. Erzsébet királynő volt és jelenlegi nőgyógyásza vezette, és először a királyi család történetében apás szülés történt, tehát Vilmos is jelen volt. A brit alattvalók ugyanakkor a hagyományoknak megfelelően a Buckingham palota kapujára kifüggesztett írásos hirdetmény útján értesültek új uralkodójuk megszületéséről. Németh Zoltán, Inforádió, 88,1.
Lajos Sándor vagy György? Még egy hetes sincs a legifjabb brit trónörökös, sokan már is azt találgatják, melyik keresztnevet választja majd uralkodóként. A szakértő szerint a válasz egyértelmű, Király István Dániel összeállítása.
A legifjabb trónörökös maga választhatja majd meg, milyen néven szeretne uralkodni, bár valószínűtlen, hogy Sándorként vagy Lajosként fog bevonulni a történelembe. A legesélyesebbnek első keresztneve, vagyis a György tűnik, mondta Gálik Zoltán, a Magyar Külügyi Intézet tudományos főmunkatársa.
Ahogy minden uralkodó családnak megvannak a hagyományai, és mindegyik monarchiának megvannak a hagyományai, így a névadásnak is megvannak a hagyományai. Britteknek 6 György királyuk volt, valószínűleg ő lesz a 7. György király valamikor, mert ez nem automatikus, hiszen például Dédlanapja, aki a jelenlegi uralkodónak, II. Erzsébetnek az édesapja volt, ő sem az első helyen használta polgári nevei között a Györgyöt, hanem utolsónak, mégis választotta, ő tisztelgett az édesapja előtt, a György előtt. A folyamatosságot szerette volna jelezni azzal, hogy nem 7. Edward nyomdokaiban kiválasztani, aki lemondott a titkról.
Bár György herceg életét meghatározza majd leendő tisztsége, nem lesz teljesen elzárva a világtól, pláne kortársaitól.
Én azt hiszem, hogy nem kell azt hinnünk, és a mostani trónörökös fiú sem üvegbura alatt nevelkedett, és a brit monarchia is egyre inkább a modernséget, a modern arcát mutatja. Gyakorlatilag azt a pályát járják be, olyan neveltetést kapnak, mint a korábbi uralkodók, de sokkal inkább együtt élnek a társaikkal. Most fogadták el 2011-ben a nemzetközösség országai azt a szabályt, hogy a 2011. októberre után születettekre már nem érvényes az évszázadok óta adott kötöttség, azaz most már nem feltétlenül az első szülött fiú lesz uralkodó, vagy például nem kell a uralkodónak a beleegyezését kérni ahhoz, hogy a házasságot megköthesse a uralkodó jelölt, illetve például a katolikus házastárs is elképzelhető már, ez valóban kizáró ok volt.
A belopózott modernitás ellenére a csecsemő hivatalos megszólítása, ő királyi fensége, György Cambridge hercege. Király István Dániel, Inforádió, 88,1.
Az Al-Qaida azt állítja, hogy harcosai szabadították ki több mint 500 bajtársukat, amikor egyszerre rohantak le 2 iraki börtönt. A rajtaütés nyomán több magas rangú Al-Qaida vezető is elmenekült. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
A hírhet Abu Ghraib börtön és egy másik fegyház volt a célpontja annak a véres Al-Qaida akciónak, amelynek nyomán Irakban több száz szélsőséges szabadult ki. A látványos rajtaütéseket pontosan egy évvel azután hajtották végre, hogy a terrorszervezet iraki szárnya meghirdette a faltörés hadműveletet, amely szerint mindennél fontosabb kiszabadítani börtönbe került tagjait. Tudósítók megjegyzik, hogy az utóbbi hónapokban Irakban a szunita militánsok kezdenek megerősödni, és egyre inkább fenyegetik a síita többségű kormányt. A börtöntámadások során öngyilkos merénylőket, aknavetőket és 12 autóba rejtett pokolgépet vetettek be. A szélsőségesek szerint a rajtaütésben 120 iraki börtönőr és kommandós halt meg, a Bagdadtól északra található Tadzsiban és az amerikai őreik által molesztált rabok fényképeiről elhíresült Abu Ghraib börtönben. A kormány 29 rendőr és katona halálát ismerte csak el ezzel szemben. A történelmi szunita-síita gyűlölet példája, hogy az Al-Qaida Szafavitáknak nevezte a kormányt. Ez a dinasztia 16. és 18. század között uralkodott Irakban, és a szuniták sértő jelzőként használják a nevet a síitákra. A kormány szerint a börtönőrök egy része a támadók kezére játszott. A közel-keleti térségben tovább mélyítette a szekták közötti feszültséget a szíriai polgárháború, amelyben a külföldi szuniták által támogatott, jobbára szunita lázadók állnak szemben a közel-keleti síiták által támogatott szíriai kormánnyal. Szíriában sok iraki harcol egymás ellen. Az iraki biztonsági szervek szerint a most megszökött Al-Qaida vezetők is Szíriába tartanak, ezért szigorították a határok ellenőrzését. Irakban nem ritkák a börtönszökések vagy szöktetések, de a mostani monstre akció után sokan megkérdőjelezik, hogy a kormány ura-e a helyzetnek. Tavaly óta ismét romlik a közbiztonság. Kedden Kirkuk városában 7 embert ölt meg 2 útmenti pokolgép. További 4 ember halt meg egy bagdadi szunita mecset előtti támadásban. Júliusban eddig 700 embert öltek meg a különböző fegyveres csoportok Irakban. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Most hírek következnek, de utána folytatódik külpolitikai összefoglalónk.